Mint a nagy betűs életre. Együtt én meg te.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik 2 kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára a modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományos a hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mire Hunon Profit Kft.-nek. Céljuk, hogy 2 hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog. És ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző 2 hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát 2 hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban. Rengeteg gyermekcsoport főleg fordulni nálunk, nagyon büszkék vagyunk erre, éves szinten több ezer gyerekről van szó, akik a telephelyünkön vesz részt, de hát nagyon sok helyre kitelepülünk, kimegyünk iskolába, amikor van akár fenntarthatósági téma hét, vagy bármilyen más rendezvény, akkor akkor ki is vonulunk, hogy nagyjából éves szinten 10 000 emberrel van közvetlen, tehát ilyen szemtől szembeni kapcsolatunk, akivel tudunk kommunikálni. Azt gondolom, hogy egy ekkora városban ez egy óriási szám.
A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 000 forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 000 forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 000 forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 000 forint havonta, közölte az ingatlan.com. A tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajta az a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat. Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol letesztelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó. Nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a 4 kerékkel.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébbel, hogy bánsz? Kísérjen a hold is téged testőrként. Sötétségben lásd meg a fényt, a fényt. sőt, talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal, inkább öregedj meg velem. Ne hagyj engem, kérlek, ezen az elveszett helyen. Így legyen, így legyen. A múlandó világban légy a körforgás, semmi sem állandó, csak a változás. Új szelek, ha fújnak, várad széthordják. Újraépül minden, talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánunk, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat. Május 12-én, kedden, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Várom önöket napindító óránkhoz. A mai nap nevezetessége, hogy ma van az ápolók napja. Annak apropóján, hogy 1820-ban e napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet. A pongrácok ünneplik ma nevük napját, Pongrácz, Szerváz, Bonifáca, három fagyos szent, reméljük az idén megkímélnek bennünket. 1364-ben Krakkóban megalapították a Jagelló Egyetemet, Közép-Európa egyik legrégebbi egyetemét. 1581-ben Báthori István erdélyi fejedelem alapító levelével létrehozta a Kolozsvári Akadémiát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem kora újkori elődjének tekint. 1635-ben Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek aláírta a Nagyszombati Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje alapító levelét, és e napon indult el a Rákóczi szabadságharc. Az Európa Rádió napindító műsorát nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Fél hétkor híreket hallanak, 3:45-kor pedig a Hódmezővásárhelyi Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával Mándi Kittivel beszélgetünk. Tartsanak velünk a részletekért, kellemes rádiózás, szép napot kívánok Önöknek!
Power of hell, forever defeated. Now it's Jesus is waiting, God so loved the world.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bíz magadban, de bíz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All the renegades, the rebels and the runaways, all the prodigals who got a little lost along the way, and all the backsliders up all night, is down in a rut. These are the ones that Jesus loves. Every dream shattered, bruised and battered, barely hanging on. Every heartbroken, lonely soul sitting all alone. And every outcast stuck in their past, scared of letting go. And these are the ones that Jesus chose.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Melétei Barna Márton, a Tiszapárt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő. Magyar Péter miniszterelnök sógora felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. A politikus a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét, az alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az országos bírósági hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a gazdasági versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az állami számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről. Melétei Barna Márton szerint az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg a megszólítottak, vagy éppen nem hoztak meg, melyek megítélése szerint és a magyarok túlnyomó többsége szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ér a posztkommunizmus időszaka, ugyanis mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, írta Németh Zsolt országgyűlési képviselő a Facebookon. A külügyi bizottság fideszes alelnöke, aki az új országgyűlésben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. Magyar Péter a választáson győztes Tiszapárt elnöke megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépő jegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozásokkal várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a Debreceni Református Nagytemplom, a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvin téri Református templom, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Állj ki a sorból, ha nem játszol, hunyd le a szemed, ha nem látszol, lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Hát ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még, elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, a
ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. A világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Érzed, nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Már a gyülekezetek önállóságának megszűnése is felmerült, végül egy új lelkészben bízva még egyszer esélyt adtak a közösség megerősödésére a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti református egyházközség presbiterei. A közösségbe 3 éve érkezett meg Mándi Kitti, akit a közelmúltban lelkészévé választott az egyházközség. Nem titkolja, voltak nehéz pillanatok, például amikor egy hétközi alkalmat akart bevezetni, és hetekig egyedül ült péntek délutánonként a templomban. De megélt pozitív példákat is, amikor az egész közösség összefogott azért, hogy hittantábort rendezhessenek. Utóbbiból érezte, van értelme a munkájának. A következő percekben Mándi Kittivel, a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
Miért akartál református lelkész lenni? És ezt jó lenne majd összevetni azzal, hogy ez megvalósul-e a hétköznapjaidban, ami indított, ami a célod volt. Miért akartál lelkész lenni?
Nagyapám volt református, ő Hódmezővásárhelyen az ótemplomi gyülekezetnek volt gondnoka, de ennél szorosabb kötődésem nem volt a református egyházhoz. Egészen addig, amíg el nem kezdtem gimnáziumba járni, egy katolikus gimnáziumba, ahol ráébredtem, milyen jó dolog az, hogyha valakinek van református identitása, és voltunk az osztályban 2. Ez megadta az alapot, viszont akkor még alapvetően nem tudtam, hogy mit jelent a református identitás. Egy nagyon szívemhez közel álló lelkész nő kezdett el minket tanítani a hittanórán, egyházi iskolában hetente 2, és egyre jobban érdekelt a dolog, de voltak bennem nagy kérdések, ugyanis az életemben azért nagyon sokszor felbukkantak megpróbáló időszakok, olyan események, ami miatt nehéz volt azt elhinni, hogy tényleg van egy Isten, aki őrködik felett, beszélgettünk, aztán...
Bocsánat, félbeszakítalak, mondasz egy ilyen megpróbáló eseményt, ami megosztható egy rádióműsorban?
Persze, persze, tehát én másfél éves voltam, amikor elveszítettem az édesanyámat, és ez a félárva helyzet, ez mindig is végigkísérte az identitásomat. Tehát a kérdés az, hogy ha tényleg szeret az Isten, miért vette el az anyukámat? Ez egy olyan meghatározó dolog volt mindig az életemben, amire sokáig kerestem a választ. Többek között ez volt az egyik nagy hittanórai kérdésem, amikor így 8. osztályban fel lehetett tenni a hittantanárnak, hogy hát oké, hogy Isten szeret, de akkor miért csinál ilyeneket az emberekkel?
És mit válaszolt a hittantanárod?
Azt mondta, hogy higgyem el, hogy még kell egy pár év, és majd meg fogom látni, hogy ezzel is célja volt. Most már így, hogy már most túl vagyok a 34. születésnapomon is, már tudom, hogy ha az édesanyám nem hal meg, akkor most biztos nem beszélgetünk arról, hogy miért lettem lelkész. Az, hogy én ezt a hivatást elfogadtam az Úristentől, az többek között köszönhető annak is, hogy megértettem, hogy lehet az életemben teher és nehézség, de az Isten kezében mindig biztonságban vagyok. És ő a terheket is úgy fogja formálni, hogy az az én javamra váljon, és azzal, amit megéltem, talán pont én leszek az, aki másoknak segíteni tudok. És ez egy nagyon fontos elindítója volt egyébként a hivatás választásomnak. Nyilván ehhez hosszú út vezetett, mert először kellett a hitre jutás, ami valamikor a konfirmáció felkészítés végén ért el hozzám, és megértettem azt, hogy hoppá, az Istennek tényleg van szerepe az életemben. De még akkor sem volt teljesen egyértelmű. Én úgy indultam neki a 9. osztály évvégének, hogy én belőlem földrajztanár lesz, mert hogy akkor az volt épp a mindenem. Aztán kialakult egy nagyon jó kis ifjúsági közösség az iskolában. Voltak benne katolikusok nyilván, voltak benne baptisták, és akkor voltunk benne mi reformátusok, volt egy nagyon drága barátnőm, vagy van egy nagyon drága barátnőm, aki az egésznek a kulcsfigurája volt, és annyira jókat imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk egymásnak, hogy az számomra egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt. És ott éreztem meg azt, hogy lehet, hogy nekem a hit az sokkal fontosabb az életemben, mint bármi más. Fontosabb az életemben, mint a földrajz például, és utána már majdhogy nem érettségi és iskola választás közelében jártunk, amikor eljutottam oda, hogy elmehettünk egy ifjúsági hétvégére. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy oda hogy jutottam el, mert hogy engem általában erősen fogtak otthonról, nem lehetett mászkálni, még csak iskola után sem, nem hogy hétvégén, pláne nem Romániába. Viszont imádkoztak értem a barátaim abban a körben, ahol együtt éltük meg a hitünket, és minden további nélkül elengedtek. És a barátnőim összegyűjtötték a regisztrációs díjat, és kifizették helyettem, hogy én ott tölthessem azt a 3 napot tenkén, nem is olyan messze egyébként Gyulától, ahol én felnőttem, és ott hallgattam meg egy bizonyságtételt, ami emlékeztetett rá, hogy Isten mindannyiunkról készített már egy tervet, amit ő szeretne megvalósítani bennünk és általunk, és meg kell keressük, hogy Isten velünk mit tervezett, és én nekem akkor azon a hétvégén vonalazódott ki, hogy Isten velem azt tervezte, hogy másoknak tegyek bizonyságot arról a szeretetről, amit megtapasztaltam arról, hogy Isten szeret, és úgy szeret, ahogy vagyunk, és lehet, hogy a világon senki nem szeret bennünket, de akkor sem vagyunk egyedül, mert Isten ott van mellettünk. És ez lett végül is az az alap, amin elindultam, és felvettek Debrecenbe a teológiára, és onnantól pedig már egyenes út vezetett majd, hogy nem Szegedig.
Mit adott Szeged, és milyen út vezetett Hódmezővásárhelyre, hogy találtad meg ezt a csúcsi és erzsébeti gyülekezetet?
A szegedi 8 évem alatt sokszor eszembe jutott a nagyapám, akiről már említést tettem, aki amikor megtudta, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, akkor végtelenül boldog volt, és már azt mondogatta nekem akkor, hogy hát, mert vannak itt Hódmezővásárhelyen is lelkésznők. Ő szokott az egyik lelkésznővel többször is közösen dolgozni, amikor mennek egy ellenőrzésekre, és hogy hát igen, tehát, hogy a csúcsi lelkésznő is egyébként lelkésznő, és akkor lehetnék én is Hódmezővásárhelyi lelkésznő, de én azon mindig jót mosolyogtam. Én azt sem értettem, hogy az Úristen miért Szegedre vezetett, hát persze majd Hódmezővásárhelyre tett. Sosem volt bennem az a vágy, hogy majd én kézbe veszem az irányítást, és én kikövetelem magamnak az utat. Azt sem én kerestem, hogy Csongrád megyébe kerüljek, és így aztán az is egy ilyen isteni vezetés volt, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy önállósodhassak, és az önállósodásom végül is Hódmezővásárhelyre vezetett. Hiszen Szegeden 8 évig voltam beosztott lelkész, ahol megtanultam, én úgy érzem, hogy majdnem mindent, amire egy fiatal pályakezdő lelkipásztornak szüksége lehet, hiszen beleláthattam a kisgyerekek közötti szolgálattól, a nyugdíjas otthonokban lévő szolgálatig, a kereszteléstől a temetésig, mindenbe, amibe csak lehetett. Beleláttam az én saját gyengeségembe is, az adminisztrációba is, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani, ami nagyon sokszor nagyon jöjjön a mai napig is, és egy nagyon jó csapatnak lehettem a része. Viszont eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy jó, ideje lesz kirepülni, ideje lenne megpróbálni azt a hivatást, amire én elhívást kaptam, azt úgy is kipróbálni, hogy most már nincs védőháló, hanem mehetek és végezhetem a küldetést, bízva az Úristen segítségében, és így kértem az Esperes urat, hogy amikor azt látja, hogy van olyan hely, ahova én alkalmas lehetek, akkor engedjen. És ez lett Hódmezővásárhely.
Viszont itt helyettes lelkészként kezdted a lelkipásztori szolgálatodat. Itt a nem legbelsőbb egyházi embereknek magyarázzuk el, mit jelent az, hogy valaki helyettes lelkész, és hogy jutunk el oda 3 év alatt, hogy a gyülekezet megválaszt téged lelkipásztorával.
Én úgy kerültem Hódmezővásárhelyre, hogy az én elődöm nyugdíjba ment. Ő 30 évig szolgálta a Csúcsi és az Erzsébeti gyülekezetben az Úristent, és 30 év alatt nagyon sok változás történt. A két gyülekezet összeolvadt, és így lett Csúcs és Erzsébeti egyházközség, és a gyülekezet taglétszáma erősen megfogyott. Mire én oda kerültem, már az is felmerült, hogy idővel a gyülekezet beolvad egy másik Hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hiszen Hódmezővásárhelyen több gyülekezet is van. Viszont a presbitérium kérte, hogy próbáljuk meg egy új emberrel. Próbáljuk meg, hát, ha a személyi változás hoz valamiféle változást. A helyettes lelkészi kinevezésem azért így indult, mert akkor még nem volt biztos, hogy ez a gyülekezet önálló maradhat. Ebben az esetben ugye nem volt célszerű már rögtön beiktatással kezdeni, ha a gyülekezet nem maradhat anya egyházközség, hanem ez a helyettes lelkészi státusz lényegében azt tette lehetővé, hogy alkalomattán, ha én megijedek a feladattól, vagy ha úgy látja az egyházmegye vezetősége, bármikor visszavonhassák, és visszahelyeztessenek, ahova gondolják. Viszont kegyelmes volt velünk az Úristen, és a munkánknak látható gyümölcse lett igen hamar. A szűk 10-15 fős vasárnapi gyülekezetből mára már 45 fős gyülekezetben végezhetjük a szolgálatot, és amikor már elég népes lett a gyülekezet, és láttuk azt, hogy van benne jövő, mert vannak lehetőségek, vannak gyerekek, vannak érdeklődők, van felnőtt képzés, akkor már a presbitérium is azt érezte, hogy jó, innen lehet akkor tovább lépni. A lelkész házaspár beilleszkedett a gyülekezetbe, és ők már nem akarnak minket elengedni, és a gondnok asszony rágta a fülemet hosszú ideig, hogy jó, tiszteletes asszony, akkor most már próbáljuk meg elindítani ezt a választást, mert nem szeretnénk, hogy innen elmenjetek. És így jutottunk el odáig, hogy akkor kértük az egyházmegye vezetőségét, hogy segítsenek nekünk, mert hát továbbra sem értek túl jól az adminisztrációhoz, hogy is kell ezt elindítani.
És akkor ez azt jelenti, összefoglalva, amit elmondtál, hogy sikerült úgymond megmenteni ezt a gyülekezetet, tehát nem fog beolvadni másik Hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hanem az önállóságát megtartva, gyökereiből épülve, erősödik, bővül, sikerült tulajdonképpen az a próba terv, hogy akkor egy új személy hát ha be tudja indítani újra ezt a közösséget. Jól foglalom ezt össze?
Így van. Úgy tűnik, hogy tényleg egy friss fuvallatra volt szükség ahhoz, hogy azok az alapok, amik megvoltak a gyülekezetben, azok újra életre keljenek, és a lelkes szolgálat is kellett hozzá nyilván, hiszen amellett, hogy én megtartom a vasárnapi istentiszteleteket, azzal párhuzamosan a férjem gyermekeknek tart istentiszteletet, ami egy nagyon fontos építőköve a gyülekezetnek, hiszen a gyermekekkel érkeztek az ő szüleik, akik lettek az ifjú alapjai a közösségünknek, és nagyon sok programot tudtunk szervezni, már olyan eseményeket, amin láthattuk, milyen az, ha tele van a templom, úgyhogy igen, én azt érzem, hogy nagyon jó irányba indultunk el. Nyilván az első dinamikus megugrás után most már egy ilyen lassú növekedésre számolunk, de én abszolút úgy értékelem, hogy most már a gyülekezet nem csak szemszakilag, hanem, ha lehet ezt ilyen csúnyán fogalmazni, anyagilag is stabilizálódott annyira, hogy önálló lelkészt tudjanak eltartani.
Ennek a három évnek az elejére ugorjunk még vissza. Milyen volt legelőször kiállni a gyülekezet elé? Új hely, egy új remény a gyülekezetben, hogy hát, ha sikerülne, akkor ezt a közösséget megerősíteni, és ott az első szolgálat, ki kell állni a gyülekezet elé, ha jól emlékszem, azt mondta, 15-en voltak talán az első alkalmon.
Meglepően otthonos volt, nem számítottam rá. Alapvetően én nem jártam ott korábban túl gyakran, talán kétszer, ha voltam, mielőtt oda kerültem helyettes lelkésznek, viszont a gyülekezet olyan szeretettel fogadott, ami már önmagában is egy örömöt adott. Olyannyira, hogy ott az első istentiszteletemen virágot is kaptam, és azt éreztem, hogy hú, akkor most ezt vajon én magam fogom-e tudni megszolgálni azt a szeretetet, amit és azt a bizalmat, amit belém vetettek. Nyilván félelmetes volt, hiszen jöttem egy nagy városi bőlétszámú gyülekezetből, és akkor ott voltak kis maréknyian, reményteljes csillogó szemekkel, de mondhatom, hogy hazataláltam, mert pillanatok alatt sikerült bele rázódjak a közösségbe, egyetlen dolgot nem tudtam, viszont azt a mai napig nem tudtam megszokni, a vásárhelyek nagyon koránkelő típusok, tehát ott az istentisztelet 9 órától van, de mire a vasárnap istentiszteletre jön a gyülekezet, már megjárták a piacot, hazamentek, lepakoltak, és eljönnek istentiszteletre.
Volt-e mélypontja ennek a három évnek, amikor te úgy érezted, hogy nem biztos, hogy menni fog ez a rátok, majd mindjárt beszélünk a férjedről is, rátok tett feladat, hogy most akkor itt ezt a közösséget egyben kellene tartani?
Az első időszak volt az, ami számomra volt ilyen fajta módon kicsit nehezebb, amikor elkezdtük felmérni a helyzetet, elkezdtem családot látogatni, megnéztük az épületet, tehát amióta ott vagyunk, azóta rengeteg felújításon vagyunk túl, hiszen majdnem ránk szakadt mennyezet, majdnem ránk dőlt torony, nem volt jó a villanyos hálózat, tető akart elpotyogni, téglák estek ki a falból, tehát egyrésztből nyilván a külső épület felújításai, azok nekem, akinek ebben nincsen gyakorlata, azért erőteljes kihívásnak érkezett, de kaptam társakat magam mellé a gyülekezet tagjai közül, akik nem csak hogy bátorítással, hanem kapcsolati hálóval is rendelkeztek ahhoz, hogy ezen túllendüljünk. Lelki téren szintén volt egy ilyen fajta az elején döcögés, amikor ugye a egyedüli vasárnapi istentisztelethez szokott gyülekezetben megpróbál az ember hétközi alkalmakat beiktatni. Oda kerültem júliusban, és szeptembertől indítottam a péntek esti áhítatot. Azóta is úgy hirdetem, ez egy fél órás alkalom, és mindig tartom a fél órát, hogy a sietős embereknek is beleférjen az idejébe. Szeptemberben indítottam, október közepéig minden áldott pénteken egyedül ültem a templomban. Várva arra, hogy egyszer valaki eljöjjön. És aztán eljöttek. És azóta megvan az a bejáratott csapat, akik szinte minden pénteken ott vannak, van, amikor többen is vagyunk, van, amikor csak az alapcsapat, de az 5-6 ember az mindig ott van. És ez számomra ez egy ilyen nagyon kritikus pontja volt, hogy sikerül-e elindítani. A biblióra, a női biblióra az ennél sokkal gördülékenyebben ment már utána a következő tavasszal, ott már megvolt az alapcsapat, akikkel elindítottuk az alkalmat, de mondom, az az első áhítat, az hosszú ideig tartott, de kiböjtöltük is, és megadta az Úristen, és azóta ugyanolyan alap eseménye a gyülekezet életének, mint bármelyik másik.
Kedves hallgatóink, Mándi Kittivel, a Hódmezővásárhelyi Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Nyolc milliárdból egy vagy, de nem magad, megmondtam a világot. Attól szép, mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény, mint egy székely tölény. Én mégsem játszom a mentvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul, mint egy tálib. Hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarad, lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holoközt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van nálunk, mi mert szeretni, hagy szívében meg, béke van,
béke van.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel,
hey!
Hogy illúzió csak az egész,
hey!
Ahogy a néz,
hey! Másnak járhat a szájad, de az életed nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még te egy bivaj, volt már kígyó a mellemet, verebek szittak, de pár villám menni ar, halljam, mint egy fehér, a fekete hollóköz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a hír meredek.
Azt, amit ér,
hey!
Te is érzel, csak az egész,
hey!
Ahogy néz,
hey!
Olyan kép,
hey!
Olyan varázslatot áll elé. Fehér holló repül a tó felett, tárt ki a szárnyali, leszek veled, de frissen mitől, suttogom neked, ha egyedül vagy, csúcsunk be a szemed, bíz magadban,
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk, a következő 2 órában a Kontinentális reggeli című magazin műsorral várom önöket.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.